Köszöntünk az Axioma Podcastben, amely a fősodor és a divatos irányzatok helyett a keskeny útra visz. Hetente frissülő epizódjainkban a közéletről, a kultúráról és a társadalomról beszélgetünk, keresztény szempontból. Készen állsz arra, hogy bekapcsolódj egy beszélgetésbe, amely új szemléletet ad a világról? Akkor maradj velünk!
Izrael és a zsidóság után ma az iszlámmal foglalkozunk. Üdvözlöm, kedves hallgatókat, Tóth Krisztián tanár, lelkész és műsorvezető vagyok. Vendégeim ezen mai napon Súrjányi Dávid újságíró és közel-kelet szakértő és kedves felesége Fanni. Sziasztok, Isten hozott benneteket.
Szervusz, köszönjük szépen a meghívást.
Nagyon köszönjük, üdvözöljük a hallgatókat is.
Hadd indítsak egy olyan felvetéssel, egy villámkérdéssel, hogy Isten vagy Jahve vagy Allah, tegyük helyre gyorsan az elején, hogy a három nagy történelmi monoteista vallás legfőbb személye kapcsán egy is ugyanarról van itt most szó.
Akkor belecsapunk a darásfészekbe.
Csapjunk bele, és aztán hírekkel, politikával folytatjuk, és lesz majd úti beszámolótok is, meg kulturális téma, úgyhogy nagyon érdekes podcast vár ránk. Dávid, és aztán Fanni.
Nagyon, nagyon érdekes kérdés, mert ugye különösen a 20. században a főáramú keresztény gondolkodók is arra az álláspontra jutottak, hogy a három monoteista világvallás egy is ugyanazt az Istent imádja, és ezt megfogalmazták különböző magas fórumokon is, ugyanakkor azért azt szeretném leszögezni, hogy a kereszténység nem így gondolkodott évszázadokon keresztül. És a zsidóság sem feltétlenül így gondolkodott, de talán ami mostan nekünk a legérdekesebb, hogy maga az iszlám hit sem feltétlenül így gondolkodik, ha egyáltalán lehet erről ilyen általánosan beszélni. A nüanszokról lehet beszélgetni egymás között, akár lehet, hogy érdemes is kitérni rá, de azt azért érdemes látnunk, hogy az iszlám már kezdetektől fogva egy teljesen különálló dologként próbálta definiálni magát, olyan módon is, hogy például a egyik legkorábbi muszlim szentély, ami most Jeruzsálemnek a templom hegyén áll.
Al-Aqsa.
Az Al-Aqsa komplexumon belül most elsősorban én a szikla dómot emelném ki, aminek a falain belső díszítő elemei között kifejezetten a keresztény istenséget, szent háromságot támadó, később korán idézetté váló információk találhatóak. Ugye az fontos tudni, hogy a Koránnak az egyik legfontosabb szúrája arról szól, hogy nincs más Isten Allahon kívül, és Isten nem szült, és Isten nem született. Abban ugye a kereszténység egyetért, hogy az Isten, az Atya nem született, de mint az Atya, mint olyan, nekünk azért Atya, mert ő szült, tehát lett egy fia, és ebben a kereszténység maximálisan eltér az iszlám gondolkodástól. Ezt mindenkire rábízom, hogy attól fogva, hogy ebben az alapkérdésben már nem tudunk egyetérteni, ebben az esetben ugyanarról az Istenről beszélhetünk, hiszen egy nagyon alapvető attribútumról van szó, hogy valakinek van-e gyermeke, vagy nincs.
A három világvallás szempontjából a zsidó hit is fölmerül, és az viszont érdekes, hogy amikor azt mondjuk, hogy Jahve, vagy Isten, akkor igazából Istennek a Bibliában, az általunk keresztények által is elfogadott Ószövetségben leírt nevére utalunk, és ilyen módon a kereszténység előtt, hogyha a Bibliát alapul vesszük, nem kell, hogy kérdés legyen, hogy ez ugyanaz az Isten, aki megteremtette a világot, aki elhívta Ábrahámot, aki utána Izrael létében végig segítette a kiválasztott népet a proféták, királyok által, és elküldte Jézus Krisztust, mint megváltót, aki egyben proféta is volt, és kapott királyi minőséget is. Maguk a zsidók is sokszor úgy tekintenek a keresztényekre, mint egyfajta módon kisodródó, ugye egy rabbinak, mert ők Jézus Krisztus sokszor azért elfogadják, mint egy történelmi személyt, egyfajta tanítót, a tanításai mentén a főáramú judaizmustól eltérő, de egyébként nem feltétlenül más Istent imádó irányzatnak. Tehát itt azért a különbségek sokkal kevésbé szembeötlőek. Nem arról van szó, hogy valami olyasmit tulajdonítanak a keresztények Istennek, ami nincs is meg a Bibliában, ami a zsidóság számára teljesen kívül esne az elhihető kategórián. Itt inkább az a kérdés, hogy ők a messiást milyen módon képzelik el már az első eljövetelekor, és a keresztények pedig ketté bontották ezt, hogy volt egy szenvedő eljövetel, és lesz a dicsőséges eljövetel. Viszont az iszlám kapcsán azt látjuk, hogy valóban a kezdetektől van egy olyan hittétel, hogy Istennek nem lehet fia, és innentől fogva ugye Jézus Krisztust is, mint egy tiszteletre méltó profétát a sok proféta sorában elismerik, de leszögezik, hogy nem lehet, hogy ő mint megváltó, mint isteni személy jöjjön el, és ez mindenképpen egy komoly különbség.
Veletek egyetértve ebből az alapállásból megyünk tovább. mint ugye keresztények, tisztelettel, de határozott hittel, hogy Jézus Krisztus a megváltó, Isa al-Masih, ha jól mondtam, arabul kicsit készültem, és ki fogunk térni, Dávid, egy korábbi cikkedre, ami az El-Aqsa hadművelet, illetve egy új cikkedről is, a Hamán szindrómáról is foglak kérdezni, de előtte, mielőtt kérdezlek titeket, mert házaspárként voltatok Közel-Keleten, Mekka, Medina, nagyon izgalmas helyeken, és ez biztos érdekli a hallgatókat, nem hagyhatjuk ki így a legelején, hogy beszéljünk arról, hogy mi zajlik itt most jelenleg. Amikor elkezdtünk egyeztetni erről a podcastről veletek, illetve korábban Kulifai Mátékkal, amikor az izraeli-palesztin konfliktusról beszélgettünk, akkor még nem tudtuk, hogy ezek a hetek nagy fordulatokat, újabb eseményeket hoznak. Csak felvillantom, iráni támadás, kopt pap megkéselése. Fontos azt is tudnunk, hogy Európa nagyon is szimpatizál az iszlám kultúrával, jelenleg 6000 meccset épül Európában. Szóval aktuálpolitikai kérdésem most így a legelején, mert ugye a Mandiner címlapján is láthattuk, ott van Netanyahu mellette az Ayatollah és Amerika és Oroszország vezetői. Tehát miért került most a fókuszba 6 hónap után újra, jelenleg most, Közel-Kelet, és mi zajlik igazából Izrael és Irán között? Ugye itt most akkor behozzuk ezt a zsidó és iszlám konfliktus kérdését.
Vissza tudom csatolni ezt a témát az előző kérdésedhez, ahogy mennyiben gondolkodhatunk egy Istenről az egész fölött. Ugyanis egyértelmű, hogy az iszlám hatalmas tengerén belül vannak nagyon hangos csoportosulások, akik nagyon egyértelműen kifejezik azt, hogy az ő általuk elképzelt istenségen kívül, és ezen az istenségen keresztül a földön megnyilvánuló sária rendszeren kívül semmi más nem elképzelhető.
Mi a sária, magyarázzonád a hallgatók?
A sária az kifejezetten az iszlámon belül, ugye nehéz nyugati fogalmakkal élni, mert azt mondanám, hogy nem teológiai, azzal nem mondanák igazat. Lényeg, hogy alapvetően ez a jogrendszere az iszlámnak, ami a proféta Mohammed kinyilatkoztatása alapján, illetve általuk szentnek tartott hagyomány alapján lett kidolgozva.
Tehát ez alapvetően a jogi.
Abszolút, tehát hogy azért ennek több forrása van, de alapvetően ez a hitéletüktől némiképpen elkülönül, kifejezetten a társadalmi életnek az igazgatására irányuló, ugyanakkor ennek ellenére ugyanúgy vallási színezetű jellegű jogi irodalom. Tehát ezek a csoportosulások úgy gondolják, hogy az a sária felfogás, mert azért azt is szeretném hangsúlyozni, hogy akár ahány muszlim annyi korán magyarázat, és ahány muszlim annyi sária magyarázat van, de vannak bizonyos csoportosulások, akik a lehető legszigorúbb módon próbálják ezt értelmezni. És ezek a tényezők, akiknek jelentős részét a nyugati világ általában terrorszervezetként tartja számon, ezek randalíroznak bizonyos területeken, és most nem akarok belemenni mélyen a palesztin kérdésbe, de az ő köreikben is vannak, elsősorban a Hamas, illetve a Palesztin Iszlamik Dzsihád nevű szervezet, akik nagyon revizionista módon gondolkodva egy háborút indítottak Izrael állama ellen, és a helyzetet bonyolítja, hogy mindezek most így geopolitikai fogalommal élve proxinak minősíthetőek, tehát egy ilyen kihelyezett előörsnek nevezhetőek.
Irán a proxiai?
Vagy inkább, ha most tiszteletbe akarom tartani a nagyon általam szeretett iráni barátaimat, akkor nem is azt mondanám, hogy Irán, hanem a kifejezetten az iráni iszlám köztársaságnak a kihelyezett bábjai. Mert ha ők szeretnék ezt a kettőt elkülöníteni, akkor én is szeretném elkülöníteni, mert hiszek abban, hogy van egy mély Irán, egy történelmi Irán, egy történelmi Perzsia, ami egyáltalán nem úgy viselkedik, mint az Ayatollahnak az imamátusa, amit ő felépített teokratikus alapokon, és egy rettenetes elnyomást jelent, és hatalmas szenvedést elsősorban az iráni emberek számára. Ez a hatalom, azért tudni kell, hogy amióta 79-ben a forradalom, iráni forradalom óta átvették a hatalmat, az egyik legfőbb céljuk a cionista rezsim idézőjelben eltörlése. Tehát számukra Izrael, mint olyan teljes eradikálása, az nekik létkérdés. Gyakorlatilag olyan, mint egy kampányprogramnak a megvalósítása. Addig nem igazán imamátus az imamátus, amíg a cionizmus kicsit arrébb a földközi tengernek a keleti partján élhet és virulhat.
Nem is olyan rég azért beszélgettünk erről Dáviddal a Hit Rádióban, mert Nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy ahogy fölmerülnek ezek a hírek, hirtelen a nyugat elkezd ezekre az izraeli palesztin konfliktusra, vagy az izraeli iráni konfliktusra koncentrálni, de általában arra az adott esemény sorra, és a szakértők főleg biztonságpolitikai katonai szempontokból azt elemzik, ami akkor történik, de igazából ezeket a konfliktusokat nem lehet kiragadni abból a történelmi kontextusból és abból a szellemfejlődésből, amiben történnek. És Izraelnek az Iránnal, vagyis az iráni iszlám köztársasággal való ellentéte az ugye 79 óta abból fakad, hogy ők, ahogy Dávid is említette, fölesküdtek a cionizmusnak az eltörlésére, Izraelnek, mint államnak az eltörlésére, és látszik, hogy az atomprogramjuk és mindaz a fegyverkezésük, ami zajlott már az elmúlt évtizedekben, az úgy tudott előre menni, hogy sokszor a nyugat nem akarta meghallani ezeket az összefüggéseket. Igazából egyfajta delíriumot lehetett látni, hogy ki lehet velük egyezni, azt mondják, hogy békés felhasználás zajlik, miért lépjünk, még akkor is, amikor lehetett tudni, hogy olyan típusú urándúsítás zajlik, hogy igenis a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség emberei nem jutnak be, amikor bejutnak, gyanús tevékenységeket észlelnek, akár komplett egységek nincsenek bejelentve, hogy ott is zajlik dúsítás, és mégsem volt egy határozott fellépés, és volt egy olyan törekvés, hogy de kezeljük racionális félként Iránt, és ez az, ami nagyon veszélyes volt, mert közben Izraelt, aki viszont tényleg szeretett volna együtt működni és ebben fölhívni a figyelmet, ha most csak ezt a konfliktust nézzük, és semmiképpen sem akarunk abba a hibába esni, hogy beállítsuk Izraelt a jónak geopolitikai háborúkban, hiszen nyilván ők is emberek által vezetett sok-sok hibát vétő, az átláthatóságra, partnerségre törekvő demokratikus rendszer működik, látjuk is, hogy működik, hiszen egyik vezető sem sérthetetlen, és rendszeresen zajlanak tüntetések, voltak is már bebörtönzések, hogyha úgy látták, hogy egy vezető elítélhető jogszerűen. Mégsem ő benne látja a szövetségest a nyugat, hanem Iránban, és amikor ezek a konfliktus elemek föllángolnak, akkor újra és újra előkerül, hogy hogy lehetséges, és hogy most ugye Irán mit csinál, és megy egyfajta racionális úton történő elemzés, míg ők kijelentették kezdetektől manifestókban, médiában, politikai nyilatkozatokban, hogy mik a céljaik, és hogy milyen értelmezését választják. Egy nagyon nevezett fundamentalista, ami ugye a keresztény világban egy más jellegű értelmet nyer, de az iszlámnak és azon belül is a sítizmusnak egy fundamentalista értelmezését, ami a nyugatiak számára, hogyha nem ássák bele magukat, akkor azért sok kellemetlen meglepedést tartogathat.
Így van, és hát ugye múlt héten a hírekből értesültünk, hogy közel 300 rakétát lőttek ki Irán területéről, aminek a túlnyomó többségét az izraeli vaskupola leszette el, kapta, talán 4, hogyha becsapódott. Biztonságpolitikai szakemberek, Nógrádi György is említette talán, hogy egy kislány megsérült, ami szörnyű, de ahhoz képest, hogy milyen károkat okozhatott volna, illetve Robert C. Castellék is beszélgették azt, hogy nyilván ez egy figyelmeztetésnek szánta az iráni rezsim, mert birtokukba lett volna jóval nagyobb haderő és jóval nagyobb rakéta park. Hogyan látjátok, ez egy figyelmeztetés volt, és mire próbálja fölhívni a figyelmet Irán, Izrael szempontjából, vagy éppen az USA-nak akar üzenni háttérben?
Gondolkodom, hogy a teológusi vagy a nemzetközi jogász énemet húzzam elő a kérdésed megválaszolására, mert mind a kettő irány érdekes.
Akár ebben a sorrendben.
Az az igazság, hogy nagyon oda kell figyelni arra, amit Perzsia csinál. Bizonyos szempontból sokkal ügyesebben és ravaszabban politizálnak, mint az arab államok. Ugye az arab államok kezdetektől fogva kicsit ilyen Hübele Balázs módra az első adandó alkalommal lerohanták Izrael államát már rögtön az államalapítás másnapján, 48-ban, és egy sorozatos kudarcot éltek meg egészen a 73-as jomkipuri háborúig, és utána jött még a libanoni háború, és a többi. Szóval az arabok kicsit máshogy csinálták ezt, a perzsák pedig nagyon régóta készülnek, építkeznek, és manipulálják a nyugati közvéleményt, manipulálják a nyugati politikát, emiatt van az, amit nem tudok másképp mondani, amire Fanni is kitért, hogy egy óriási vakfoltként maradt a nyugati politika színterén az iráni atom program, ami nekem több mint gyanús, hogy ekkora vakfolt, inkább egy szándékos alkunak tűnik, de mindegy, ebben nem menjünk bele. Az viszont nagyon is problematikus nekem, hogy most sem hajlandó az Egyesült Államok azt mondani, hogy van az a pont, ami elég. És most is egyedül Izraelnek a keze van megkötve, hogy válasz, csapás, ne hajts végre. Szerintem ez nem fair játszma a geopolitikán belül. Biztos, hogy egy kőkemény figyelmeztetés volt. Egyúttal Irán ezzel adott egy jelzést, hogy tudja jól, hogy Izrael kormányzata az elmúlt 2 évben nagyon meggyengült. eleve egy belügyi válságból jött létre 2023 elején egy új kormányzat, amiben bekerültek ugye olyan vallásos elemek, akik soha korábban nem kerültek a kormányzatnak a közelébe. Ezek olyan judaista elemek, akik kifejezetten a Templomhegynek a státuszának megváltoztatását szeretnék, és szeretnék akár a zsidó szentélynek a helyreállítását is, mert azért ne felejtjük, ott, ahol most az Al-Aqsa mecset áll, és a Szikladóm áll, ott korábban Heródesnek, vagy hát Zorobábelnek, és még korábban meg Salamonnak a temploma állt, és szeretnének sokan a zsidóságon belül, nem mindenki, sőt, valaki vehemensen ellenzi, de sokan szeretnének a zsidóságon belül egy új templomot.
A harmadik
templomot. És ugye ezeket azért emlegetem meg, mert akkor most egy picit előhúzva a teológusi énemet, azért ez a proféciákat tanulmányozó, ismerő emberek számára azért sok-sok felkiáltó jelként megjelennek ilyen buborékokban az ember feje fölött, hogy azért erről olvasunk a Szentírásban. És Perzsiáról is olvasunk a Szentírásban, és Perzsiának a szerepéről figyelni kell, mert mind Ézsaiás próféta, mind Jeremiás, Ezékiel nagyon részletesen, több fejezeten át, de Dániel is kitér Perzsiának a szerepére, és egyértelmű, hogy Perzsia legalábbis egy része, legalábbis egy időben nem pozitív szerepet fog játszani. Az Isten ütterve szempontjából, tehát most az ő tervének a kibontakoztatása szempontjából, szóval oda kell figyelni arra, ami Perzsiában történik, és az biztos, hogy ez egy előzetes felvonás. Csodálkoznék, ha most ekkora nyomás alatt Izrael nagyon eszkalálná ezt a helyzetet. Nem akarok jóslatokba bocsátkozni, mert különösen az ukrajnai háború óta azt látjuk, hogy bármi megtörténhet, de én most arra számítok, hogy ez egy picit átmenetileg valahogy inkább a normalitás irányába lesz terelve, míg nem aztán berobban. Mert elkerülhetetlen egy nagy regionális háború.
Igen.
Legalább egy.
Ez regionális maradhat egyáltalán? Tehát ugye itt rebesgetik most a harmadik világháborút sok helyen címlapokon.
Igen, hát az biztos, hogy egy spillover, most így geopolitikai fogalommal élve, tehát egy ilyen átfolyása ennek, vagy mederből való kilépése megtörténet ennek a konfliktusnak, ez már megint a proféciák kategóriája, az az igazság, hogy milyen lesz a végső világháború.
Hamarosan belássuk magunkat kicsit az iszlám kultúrába, és fogunk arról beszélni, hogy szufi, ahmadi, síta, szunita, tehát a altípusok, irányzatok, de hadd tegyünk egy kis személyes kitérőt, így a nehezebb felütés után, hogy fenntartsuk a figyelmet a hallgatókban. Hogyan alakult ki nektek, fordulok először hozzád, Fanni, az iszlám kultúra iránt az érdeklődés, ez amiatt alakult így, mert összeházasodtatok Dáviddal, ugye róla tudom, hogy beszél is arabul, de hogy neked rajta keresztül, vagy már eleve korábban is megvolt egyfajta ilyen érdeklődésed az iszlám, az arab világ iránt és afelé, és nyilván hozzáveheted a zsidó, az izraeli kultúrát is.
Izgalmas kérdést teszel föl, mert igazából minket, annak ellenére, hogy ugyanabban a keresztény közösségbe járunk, és megegyeznek a meggyőződéseink, a világnézetünk, nem egy egyházi, vagy bármi mondom, keresztény rendezvény, hanem egy szakmai rendezvény hozott össze, tehát milyen közegben találkoztunk. Az izraeli nagykövetnek 2013-ban egy jogi karon tartott előadásán, és én már akkor is foglalkoztam Izraellel, tudtam, hogy előbb héberül, aztán arabul szeretnék megtanulni. Motivált, hogy a Szentírást az eredeti nyelvén tudjam tanulmányozni, az Ószövetséget, aztán ugye idővel szerettem volna a görögöt is, de szakmai szempontból elsősorban a Közel-Keletet, látva ezen belül Izraelnek a sokak számára a botránykőként jelentkező helyzetét, szerettem volna úgy vizsgálni, és teszem ezt azóta is, igyekszem minél alaposabban, hogy az eredeti nyelven lehessen látni a forrásokat, és a helyi szereplőket is értelmezni lehessen a saját nyelvükön.
De jó, ez fontos.
Úgyhogy így is kezdtem el utána már a mesterképzés során én is arabul tanulni, és igazából mindkettőnkben benne volt ez a törekvés. Megházasodtunk, de félretettük, és Isten elé tettük azt, hogy nekünk lesz-e szerepe annak, hogy akár helyi közegben tanuljunk, tudjunk kutatni ilyesmi témákban. Egy ideig nem láttuk, hogy ezt erőltetés nélkül meg lehetne valósítani, és egyszer csak megnyílt a lehetőség, több minden úgy alakult, az élethelyzetünk, munkaviszonyaink, hogy ezt meg tudtuk tenni. Ezért úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk, és éreztük is, hogy minden szempontból, mint kés a vajban megy végig ez a dolog, és így tudtunk egy évet Izraelben tölteni, mind a ketten a Héber Egyetemen. Azt láttuk, hogy érdemes különböző nézőpontokból vizsgálódni, úgyhogy Dávid az iszlámra és az arab nyelvre ment rá, én pedig Izraelre és a héber nyelvre, de mind a ketten tanultunk másik nyelvről is, illetve gyakoroltuk mind a ketten mind a kettő nyelvet.
Ez különleges, tehát akkor a Tórát, vagy éppen a Koránt, azt eredeti nyelveken is tudjátok olvasni.
Igen, így igaz.
Ugye az utóbbiról, a Koránról tudjuk azt, hogy egy igazi vérbeli hitvallásos muszlimnak az a eredeti, ugye? Tehát, hogy a többi az nem is szentírás az ő szavajárásuk szerint, csak fordítás, ugye? Mert hogy az eredeti, a hamisítatlan idézőjelben az az arab nyelvű Korán. Dávid, te hogy lettél közel-kelet szakértő, és ez mit jelent?
Jó kérdés, hogy mit jelent, igazából nem is szeretem azt a kifejezést használni, hogy szakértő, mert az egész közel-keletnek szakértőjévé válni, nem is tudom, hogy hogy lehet. Szóval inkább azt szeretem kutató. Használni, hogy kutató, de értem a végzettségem is tulajdonképpen e felé, az egyik végzettségem legalábbis e felé tendál. Engem sok szempontból a proféciák ragadtak meg, tehát engem elsősorban a keresztény hitem oldaláról indított el a kutatás terén, de aztán rájöttem, hogy a kereszténységnek az a különlegessége szemben sok más vallással szemben, hogy nagyon a maga történelmi és időbeli kontextusában lehet igazán megérteni. Tehát sem a rabbinikus judaizmus, sem pedig, és különösen nem az iszlám, a Koránnak a tanításai nem, nincsenek ennyire beágyazva egy-egy térbe és időbe. Nyilvánvalóan az eredeti zsidó tanítások abszolút, tehát az egész Ószövetség ilyen, és nagyon izgalmas volt számomra elkezdeni felfedezni azokat a szereplőket a történelmi szintéren, vagy a geopolitikai szintéren, akik akár esetleg a bibliai narratívában is benne vannak, esetleg akár a proféciai szintéren is rajta vannak, és ezért kezdtem el ezzel foglalkozni jobban, hogy megértsem a szentírás valósága és a geopolitikai valóság közötti összefüggést, és én is arra a következtetésre jutottam, hogy az érintett nyelvek nélkül nehéz lesz megérteni, ugyanúgy az érintett területek felfedezése, személyes tapasztalatszerzés nélkül nehéz lesz megérteni, a helyi emberek megismerése nélkül nehéz lesz megérteni, ezért is választottuk Jeruzsálemet, mert ott valahogy egyszerre mind a hárommal találkozunk. Ugye mehettünk volna Abu Dhabiba is tanulni, vagy mehettünk volna Kairóba is tanulni, de ott viszonylag egy keresztmetszettel találkoztunk volna. Jeruzsálemnek az a különlegessége, hogy egyszerre találkozol sokféle keresztényjel, sokféle zsidóval, a legvilágibb zsidótól a legvallásosabb zsidóig, nagyon sokféle felekezetű keresztényjel, és nagyon sok típusú muzulmán emberrel is találkozik ott az ember. És ezért gondoltuk azt, hogy ez lesz így a legjobb kiinduló pont, és akkor utána döntöttük úgy, hogy viszont el kell kezdeni a régiót jobban megismerni, így jutottunk Szaúd-Arábiába, Katar, stb. Összes többi helyre, ahova mi eljutottunk, és Isten segítségével még szeretnénk további országokba eljutni, hogy személyes tanulmány utakon keresztül tapasztalatot szerezzünk, de azért kicsit óckodom attól, hogy azt mondjuk, hogy ez már szakértőiség. Tehát azért itt még rengeteget kell tanulni. Maga az arab nyelv is olyan, amit egy életen át lehet tanulni.
Köszönöm az alázatod, és azt is, hogy itt vagytok, és kanyarodjunk rá kicsit az iszlám kultúrára. Említetted, Dávid, a kairói tanulmány lehetőséget. Egy idézetet olvasnék Mar Gabrieltől, egykori kairói Al-Azhar Egyetem tanárától, aki ajánlja Nabil Kurashim Koinónia kiadó által is magyarul megjelent Allahot kerestem, Jézusra találtam című nagyszerű könyvét. Ahogy most az elmúlt héten készültem erre a beszélgetésre és a találkozóra veletek, kiolvastam ezt a könyvet, azt írja Mar Gabriel, hogy elképesztő történetet tár elénk a könyv egy fiatal fiú megtéréséről, aki teljes szívéből kereste Allahot, míg végül Jézushoz érkezett. Meggyőződésem szerint a könyv hatására sok keresztény fog imádkozni azért, hogy minél több muszlim megtalálja Jézust. Nézzük meg, hogy milyen csoportokba sorolhatók ezek a muszlimok. Ugye itt egy idézet 65. oldalon, hogy a muszlimok két nagy csoportja, a síták és a szuniták. A síták is három főágra szakadtak, együttesen 10-15%-át teszik ki az iszlám világnak, tehát akkor jóval nagyobb a szuniták, de például Nabil Kurashim, ő egy ahmadi muszlim, és akkor vannak-e még kisebb csoportok, illetve mit kell tudni ezekről? Sosem tudtam megjegyezni, hogy most melyik nagy ág kötődik Iránhoz, melyik Szaúd-Arábiához. kisegítettek ebben, engem meg esetleg hallgatók?
Jogos azt mondani, hogy alapvetően két irányzat van, mert ugye szeretnek az emberek a nagy tömegek, a nagy számok törvénye alapján működni, de ugye a kereszténységben is azért érzékenyek vagyunk erre, amikor mondjuk dihotom módon gondolkodnak a keresztény világról, hogy vannak nyugaton a katolikusok, keleten pedig az ortodoxok.
És akkor
mind a mi hárman itt protestánsként azt mondanám, hogy vagy neoprotestánsként, vagy evangéliumiként, vagy stb., vagy pünkösdi karizmatikusként az ember, néz, hogy és akkor én ebben a koordinátarendszerben hol élek, ki vagyok én. Nyilvánvalóan ugyanígy például az omániak felsikíthatnak, hogy az ő irányzatuk hol van, vagy
Ők kik? Tudjuk a
az nevük? Ománia, ők ugye egy teljesen más iszlámot képviselnek, egy nagyon érdekes irányzat, ők még korábban szakadtak le a síitákról, de azt az egyedül abban az egy országban képviselik ilyen nagy szinten. Vagy például beszélhetünk a szíriai rezsim által képviselt alavita szektáról, ami szintén egy másik típusú. De alapvetően a dihotómia annyiban jogos, hogy a fő irányok alapvetően a szunnitizmus és a síitizmus, de a szunnitizmus is rengeteg ágra szakad, és vannak mi abból például ez az Ahmadi irány, ez a szunnitizmusból szakadt le. Még korábban ez egy kifejezetten messianisztikus, Mahdi váró, messiás váró irányzat, aminek egyébként nagyon sok hatása, érdekes mondom, pont a síita bizonyos irányzatokból észlelhető hatást visszhangoz nekünk, és akkor még beszélhetünk a szufikról, akik egyébként nem egy külön ága az iszlámnak, inkább azt mondanám, hogy a szunnitizmuson belül általában a szunnitizmuson belül ugye úgy fogalmaznak, hogy a misztikus rendek, de annyiban ezt árnyalnám, hogy amikor európai misztikus rendre gondol, akkor általában egy társadalomból kivonult, kifejezetten szerzetesi típusú életmódra gondol, nem a szufik nem ilyenek voltak, kőkeményen benne voltak a politikában, sőt volt olyan, amikor az uralkodó, az emír vagy a szultán járt idézőjelben kanosszát a szufi szent előtt. Szóval nagyon érdekes dolgok vannak, de a legnagyobb tömeget a szunnita irányzat képviseli, de a szunnitizmuson belül is van több irány, amit fel lehet osztani akár a sária értelmezés szerint, akár a teológiai iskola szerint. Tehát ugye a teológiai iskola szerint ugye szintén négy felé, a sária értelmezés szerint is alapvetően főleg négy felé lehet őket osztani, ezek az úgynevezett iskoláik. És akkor nem mindegy, hogy valaki sefita, vagy valaki malikita, vagy hambáli irányzathoz tartozik. Azért nem mindegy, mert teljesen máshogy értelmezik a Koránt, máshogy viszonyulnak hozzá, máshogy értelmezik a sáriának a konkrét szó szerinti megvalósítását. Olyanokra kell gondolni, például aki a keresztény teológiára, vagy a keresztény egyháztörténelemre érzékeny, az például tudja jól, hogy milyen érzékeny vita az, hogy most valamit szó szerint értelmezünk, vagy nem. Ezek a dilemmák felmerültek az iszlámon belül is. És például a hambalita irányzat az, amit úgy tartanak, hogy a mai fundamentalizmusnak így az elődje, vagy meleg ágya, akik nagyon szó szerint értelmezésre törekszenek. És a hambalita iskolának az egyik legfontosabb kiemelkedő alakja volt Ibn Taymiyyah még a mameluk időszakban, akinek a tanításaira rengetegen alapoznak a 20. századi fundamentalista, sokak által terroristának tartott elemek. Szóval rengeteg irányzat, rengeteg értelmezés, teljesen jogos az alapvető dihotómia, de vannak még ennél kisebb leágazások, de azért azt tudni kell, hogy ezek is, tehát az Ahmadi és a többi, ezek is ebből a kettő nagy irányzatból ágaznak le. Persze a síták is akár örre menő háborúban tudnak lenni egymással, mert egy Zaidi teljesen máshogy gondolkodik, mint a 12-es, tehát a 12 imámban hívő síta, és akkor még ott van az iszmailita szekta, akikből már nem sok maradt, de ugye akik szeretik a történelemnek a rejtélyeit, akkor így az haszaszinokról gondolkodva ott a Alamutban rejtőzködő különleges szekta, akik merényleteket hajtanak végre, és innen az assassin, az assassin, tehát a merénylő, merénylet elnevezés. Szóval nagyon sok kaland és leágazás és izgalmas ellen van.
Az egyszerűség kedvéért maradjunk a kettő főnél. Igen. Hol van a központjuk sítának, illetve a szunitának, és mi a különbség?
Én még annyit említenék meg, hogyha megengeded, persze, hogy... Persze. Egyrészt, ahogy Dávid is említette, fontos megnézni, hogy teológiai, illetve jogi szempontból hogy tudjuk őket kategorizálni, viszont amit a keresztény világ, mikor próbálja megérteni az iszlámot és saját vallási különbségeit rávetíteni arra, hogy ott is hasonlóképpen vannak ugye szétosztva a különböző irányzatok, ugye a legtöbben figyelmen kívül hagynak, hogy igazából itt egy politikai jellegű gondolkodástól is szó van, és a kezdetektől Muhammad nem csak egy vallást alapított, ő egy komplett politikát is átszövő, egy újfajta hatalmi struktúrát jelentő egységet hozott létre az ummával. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az umma olyan határokat nem ismerő egység, mint amikor a keresztények azt mondják, hogy Krisztus testéhez tartozik mindenki szerte a világon, akárhol él, aki hisz, és ugyanabban hiszünk, ugyanoda fogunk jutni, mert az umma egy hatalmi testületet is jelent, és nem volt mindegy a kezdetektől, hogy az irányítását kiláthatja el. Ugye Mohamed alatt még a vallás és politikai irányítás teljesen egybe folyt, viszont utána ez volt, ami leginkább megosztotta az embereket, és innen jött a síta és a szunnita, vagy hát úgy mondhatjuk, hogy a protosíta és protoszunnita megosztottság, hogy vér szerint kell Mohamed családjában öröklődnie a hatalomnak, és ezért a legjogosabb, hogyha ugye az ő veje Ali örökli, és a profita családjához is kell tartozni, vagy pedig...
Ez lett a síta ág.
És ez az, amit most Iránban képviselnek többségi alapon, de...
Tehát a vérségi dinasztikus típusú öröklődés. Ugye az, amit mondasz, itt merül fel a khalifa, a kalifa kifejezés, ami jelent, hogy utód. Hogy ki tud jogosan továbbvinni egy örökséget, amit Mohamed hagyott maga után.
És a szunniták ugyanúgy használják ezt a szót, de ők teljesen a korábbi törzsi logikát bevetve érdem alapon közelítenek, és ők úgy gondolják, hogy ahogy az arab törzseknél is volt a törzsfőknek, és ugye azon belül is akár így a különböző nemzetségeknek, családoknak a fejei választhattak, és maguk közül a legérdemesebbet, a legalkalmasabb vezetőt választották, így már az iszlám elveit is behozva, annak a szűrőjén keresztül is ki az, aki legalkalmasabb. Itt szakadt el a kettő, mert ilyen módon bárki, aki kellően odaszánja magát, azért némi feltételeknek meg kell felelni, például, hogy a Kurajs törzsből legyen, Mohamed törzséből legyen, de a törzsön belül nem kell Mohamed családjához tartozzon.
De aztán utána ugye ezek is elkezdtek felhigulni, ezek
abszolút
a kalifa feltételek.
Igen, viszont a kezdetekben ez volt az, ami a szakadást okozta, és utána ezt is lehet vizsgálni, hogy mi az, ami a különböző irányzatokat teremti, mert a kalifátust is sokszor kívülről az ember, hogyha csak a történelem tanulmányaira hagyatkozik, meg amit így a nyugaton ismerünk belőle, akkor azt hiheti, hogy ez egy nagy arab birodalom, ami szervesen fejlődött és meghódította a Közel-Keletet, illetve a Mediterráneumot, de látni, hogy már a kezdetektől nagyon komoly viták voltak, hogy például az, aki így vagy úgy hatalomra került, az tovább örökítheti-e a fiára, hogy lehet-e dinasztikus öröklődés, vagy az már egy illegális uralom, hiszen az királyság az olyasmi, amit Allah nem fogad el, és akkor ugye milyen hagyományra hagyatkozik valaki, és kik azok, akik szentesítik mondjuk egy ilyen dinasztiának a hatalmát, ki az, aki magyarázhatja a Koránt, a hadiszokat, hogy erre kell egy külön vallási bölcselői testület,
ezek
az ulamma. Ulammának nevezzük őket, egy olyan vallástudós testület, akik azzal foglalkoznak, hogy magyarázzák ezeket az iratokat, ők ezekben ugye az iskolákban járatosak, tanítással foglalkoznak, és politikai tanácsadást hajtanak végre.
Az imám kifejezés az egy nagyon bonyolult dolog, mert például pont abban a korban, amiről most a Fanni beszél, általában a politikai vezetőt, a kalifát magát nevezték még imámnak. A mai síta kontextusban imámnak alapvetően a vallási vezetőt tekintik, aki egyébként nem tekinthető nem politikai vezetőnek sem, tehát hogy így nagyon bonyolult az imám, a szunnita világban is ma már mást értenek imám alatt. Tehát az imám kifejezés az egy nagyon, hogy is mondjam, egy loaded, tehát egy sugárzó kifejezés, ami nagyon sokféle módon értelmezhető, és irtózatosan fontos szerintem, amit Fanni itt behoz, mert pontosan ez alapozza meg azt a sok törésvonalat, ami megválaszolja a kérdésedet, hogy ma ki kicsoda ebben az egész koordinátorrendszerben. Így alakul ki az, hogy van egy nagyon komoly síta bázis, és egyébként ezt nem csak Irán képviseli, azért Iraknak egy jelentős része, és egyébként megjegyzem, Irakban található a legtöbb, legfontosabb síta szentély. Tehát amikor valaki Irak és Irán háborúról beszél, ezt a koordinátorrendszert nem szabad figyelmen kívül hagyni, például a 80-as években.
De mondjuk a legfőbbek, meg Szaúd-Arábiában, mindjárt rákanyarodunk, Mekka, Medina,
az a közös nevező.
Az a közös nevező.
Tehát, hogy azért szunnita, síta, ibádi, ugye a omániak, és az összes többi irányzat is alapvetően egy dologban egyet kell, hogy értsen, az az alapvető sahadájuk, az ő tanúságtételük, hogy nincs más Isten, csak Allah, és Mohamed az ő profétája. És ez megnyilvánul egy szent helyben, ami ellentétben a kereszténységgel van egy központ. És ez a mai Szaúd-Arábiának a területén található Mekka, ahol van a nagy mecset, azon belül van a Kábakő, és még egyéb szent helyek, ahol a hadzs, a nagy zarándoklat keretén belül ő nekik meg kell jelenni. és különböző szertartásokat, ceremóniákat véghez kell vinni. De azért például mi, akik belógtunk oda nagy szemtelenül, azért láttuk, hogy azon belül is szeretik nagyon elválasztani, így láttunk táblákat, hogy az iráni arra menjen. Az ománi, az egyéb arra menjen, a szunnita innen, de például a szunnitán belül is azért a török, meg az indonéz, az arra menjen. Mert azért vannak törésvonalak. Ugye ma a szunnita hatalom alapvetően két helyen van, nem szabad Egyiptomot figyelmen kívül hagyni. Egyiptom képviseli talán a szunnita világon belül a legnagyobb intellektuális erőt, és egyúttal a legnagyobb katonai erőt. Tehát Egyiptom a szunnitizmusnak az egyik fellegvára, az előbb említett úriember, akit idéztel az Al-Azhar Egyetemről, egyébként az Al-Azhar esete önmagában különleges, mert még a Fatimida korban síta egyetemként indult el. Tehát a fatimidák 1100-as évekig, tehát az első keresztes hadjáratig, ők teljesen egy síta, azon belül is az iszmaili királyzatot képviselték, és aztán utána, amikor az egészet feldúlták a keresztesek, végül is összességében az intézmény átalakult egy szunnita, ugye ki alatt, még Szaladin alatt átalakult egy szunnita típusú intézményre, és ma a szunnitizmus fellegvára az Al-Azhar Egyetem. Tehát intellektuálisan, katonai erő szempontjából talán azt mondhatjuk, hogy Egyiptom a vezető, de Szaúd-Arábia nem hagyható figyelmen kívül, mert a szent helyek ott vannak, Medina is ott van, ugye?
Na, akkor nézzünk rá erre a különleges utatokra. Ugye említetted a hadzsot. Itt Nabil Kuresin írja nekünk, hogy az iszlám öt oszlopa kapcsán sahadát mondunk, imádkozunk, a szalát elimádkozzuk, a zakát adjuk a szegényeknek, bőjtölünk Ramadán idején, ami egyébként március 10-től április 9-ig tartott idén, 2024-ben, és elzarándokolunk Kábába, hogy teljesítsük az általa Dávid is említett hadzsot.
Igen.
Nagyon érdekelne bennünket is, a hallgatókat is, hogyan alakult nektek ez a belógás Mekkába, Medinába? Ugye most már visszatekintünk erre, nyilván tudunk erről beszélni, nyíltabban is cikk is született. Fanni, kezd kérlek te, hogy hogy jött az ötlet, hogy elmenjetek, mennyi időbe telt a szervezés, milyen volt ott kint, és miket tapasztaltatok, miket láttatok?
Miután ezt kutattuk már évek óta, és kint Izraelben is nagyon sokat foglalkoztunk az iszlám világgal, viszonylag egyértelmű volt, hogy szeretnénk előbb-utóbb eljutni Szaúd-Arábiába, és tekintve, hogy 2019 óta megnyílt a lehetőség erre, tehát korábban munkaügyben, tanulmányi ügyben valamiféle hivatalos vízummal lehetett csak bejutni, turistákat nem fogadtak
tehát
a keresztény világból.
Nem volt turizmus nagyon.
Nem. Aha. És ezt látni is az országon, hogy nagyon sok része még mindig nem tapasztalta meg, hogy milyen valóban kívülről, más kultúrából turistákat fogadni. De vannak olyan helyek, ahol igen, és ahol már nagyon várják is a turistákat, ilyen például Alula északon, de egyébként Riádban is látni, Jeddában, hogy már ehhez hozzá voltak szokva. De nekünk az volt a törekvésünk, hogy kulturális, történelmi, vallási szempontból minél többet láthassunk, minél sokrétűbben. Egyrészt a modern állam születését, Szaúd-Arábia, mint mai regionális nagyhatalom megértését, mélyebb megértését is magunk elé tűztük, másrészt pedig szerettük volna látni azt a mélyebb történelmet, amit ott az arab törzsek megéltek, és az iszlámnak a bölcsőjét is, a Hidzsáz régiót is jobban föltérképezni. Ehhez ugye a korábbi tanulmányok is segítettek, és utána kifejezetten célzottan kerestük az egyes helyszíneket, mik azok, amik látogathatóak, egyáltalán mi az, amiben azonosítható. Ezt csináltuk Izraelben is, hogy a bibliai helyszínek közül mi az, amit ma már ki lehet mutatni, hogy akár 2-3 lehetséges helyszín közül, de valahol lehet tudni, hogy ott volt. Az iszlám szempontjából is ugye a kezdetekben, ami történelmi jellegű helyszín, ott nagyon sokat kijelöltek, meg lehet látogatni, valami ugye vallási zarándoklatnak is a helyszíne, Mekkában, Medinában, és emellett pedig ugye a praktikus részeit is összeraktuk az útnak. Nem kicsi hely, tehát sokat kellett repülnünk, nem az a helyszín, ahol könnyen lehet autókázni és így körbekerekezni az egész szaúd-arábiai térséget, tehát itt
országon
sokat kellett
belül
az országon belül repülni, igen.
Kénytelenek voltunk, hát képzelj bele, hogy Magyarország 32-szer beleférsz csak Szaúd-Arábiába. Tehát így elképesztő nagy országról van szó. Tehát,
nyilvános, hogyha... hogy merre jártatok? Milyen helyeken?
Persze, teljes mértékben igyekeztünk északtól délig a lehető legtöbbet bejárni.
Mennyi időt töltöttetek?
Több hetet, így olyan 2,5 hét volt nettó Szaúd-Arábia, és utána még átmentünk Kuwaitba, abban az egy útban. azóta Katart is meglátogattuk, és még korábban, ugye a felkészülésként hova mentünk, ugye még a jeruzsálemi tanulmányaink alatt mentünk el az Emirátusokba és Ománba, ilyen főpróbaként, hogy megláljuk el helyünket, meg az arab nyelvünk, nyelvismeretünk, meg úgy általában ez a kalandor én nem kerül-e zsákutcába, és amikor láttuk, hogy ez jól sikerül, akkor döntöttünk, úgy, mert Szaúd-Arábia egy nagyon zárt világ. Tehát annak ére, hogy már megnyitotta a kapuit, a méreg drágán vesztegetett vízumaikkal még kevesen élnek. És ahogy Fanny is említette, az országnak egy jelentős részén érződik még, hogy nincsen kitaposva még a nyugati lábak által. Nekünk az volt a célunk, még hozzátéve ahhoz, amit Fanny mondott, hogy nekem is a teológus énünk is szeretett volna kis csemegét azzal, hogy azért ne felejtsük el, a Biblia is beszél erről a vidékről, vagy legalábbis azokról a népekről, akik lakják ezt. Úgyhogy nekünk az volt a célunk, három fontos fázist akartunk megérteni. Most visszafele haladva, az, amit Fanny mond, teljesen egyetértek, hogy megismerve a szaúdi államnak, mint nemzet államnak a születését, előtte az iszlámnak a bölcsőjeként működő területet, és előtte pedig az Izmaeltől származó, vagy éppenséggel nem Izmaeltől, de mégis arabnak nevezett más törzseknek az életét megismerni. Tehát még úgymond a bibliai népeknek, arab népeknek az életét. Mert ugye ezért ne felejtsük el, Salamon is meglátogatta Sábának királynéja, és akkor vannak a kédáriták, dédániták, és még sokan mások, akiket a Biblia még profetikus környezetben is említ. Éppen ezért engem nagyon érdekel, mert amit a Biblia említ, annak van jelentősége, azzal foglalkozni kell. Úgyhogy így sikerült beosztani, hogy egészen lentről a Farasán szigetekről, ami már Jemenhez tartozott történelmileg igazából, azon keresztül Jeddán át, a Hidzsáz régió, Mekka, Medina egészen fel ahhoz a térséghez, ahol a Petrát is uraló nabateusok éltek fenn északon. És akkor nyilván át kellett még repülni lent délen, még kicsit beljebb, ahol a sábai királyságnak a legészakabbi késői fővárosa Najran létezett annak idején, romok, ahol komoly háborúzás zajlott. Egyébként megjegyzem itt a különleges módon, nem csak keresztények és arabok, de keresztények, arabok és zsidók között is, vagy legalábbis ez a ilyen vallást képviselő arab törzsek között. Nagyon érdekes táj, és akkor még ugye el kellett menni a Perzsa-öböl felé is. Úgyhogy mert ez még mindig elsősorban a Vörös-tenger környéke, és akkor van a Perzsa-öböl menti rész. Úgyhogy hatalmas ország. Az, hogy Mekkába hogyan mentünk be, azt csak azért nem mondom el részletesen, mert nem szeretnénk, hogy bárki utánunk csinálja. Ezt már az cikkben is leírtam, mert alapvetően ez még mindig szabályszegés, és nem is tiszteletlenségből csináltam, csak egyszerűen szerettük volna megérteni azt az erőt, amit képvisel ez a hely. És mind Mekka, mind Medina megdöbbentett ilyen szempontból. Azért tudod, Európán belül figyeled, bár hál' Istennek vannak kivételek, de azért nagyon sok istentiszteleti helyszín kong az ürességtől. Vagy átalakítják mecsetté, ami még szomorúbb. Ott pedig például Medinában azt tapasztaltuk, hogy egy teljesen átlagos hétköznapi imára, a napi öt imából egyre százezres, hanem milliós tömeg ment el. Tehát azért azzal szembenézni, hogy egyszer csak így mondhatni vezényszóra, a müezzin szavára hirtelen összegyűlik ennyi ember, vagy akik eleve ott voltak, ott hirtelen úgymond csatasorba állnak, és egyből elkezd mindenki leborulni, és nyomja azt az imát, és mindenki tudja, és látszik, hogy mindenki milyen vehemensen beleéli magát, vagy ha nem is éli bele magát, érzi, hogy ennek van jelentősége, hogy itt több százezren, vagy akár milliós tömegben itt vagyunk, és ezt csináljuk, azért ott megütött annak az ereje, hogy már többen úgy azt pedzegették, hogy az iszlámnak is azért lassan leáldozik az ideje, és őszintén szóval én ebből nem ezt látom. Tehát amíg a keresztények humanistáskodnak, és racionalistát játszanak, és közben kiürülnek a templomáink, istentiszteleti, gyülekezeti házaink, bízom benne, hogy Magyarországon nem így van, de nagyon sok nyugati országban így van, addig az iszlám egy olyan összetartó erőt jelent, mindazok ellenére, a szektariánus ellentétek ellenére, amiket az előbb kifejtettünk felszínesen, ami melbevágott, nem? Fanny, azért ez egy döbbenetes jelenetek voltak.
Teljes mértékben, tehát Mekkában inkább csak kívülről szemlélve, ugye ott azért a szentélyekbe, ahogy ők nevezik, nem mentünk be, de láttuk, hogy micsoda áramlás zajlik. A hadzs mellett ugye van egy másik zarándoklat, az umra, ami nem kötelező a muszlimok számára, ez nem a hit egy alap pillére, de megtehetik, és mivel a cselekedeteik alapján ítéltetnek meg, ugye az ő világnézetük szerint nagyon is számít, hogy egy hívő mit tesz, amentén, hogy utána milyen dolga lesz a más világon, a paradicsomban. Ez egy nagyon nagy jó cselekedetnek számít, hogyha valaki pénzét, idejét áldozva elmegy, és a kötelező időszakon kívül is megteszi ezt az arándoklatot. ugye lehetőleg vallás nélküli fehér lepelbe csavarva, egy nagyon jellegzetes öltözetben, gyerekek, idősek, nők, férfiak egyaránt ott voltak. Volt olyan apuka, aki a kisfiait a kezében fogva ment erre a zarándoklatra, ami nem egy egyszerű dolog, még fizikálisan sem, tehát hogy komoly kilométereket leróva, szintkülönbségeket nem ismerve, ezekkel dacolva járják végig egy héten át ezeket a helyszíneket, és látni, hogy megteszik, mert fontosnak érzik. És ahogy Dávid említette, Medinában pedig megdöbbentő volt az, hogy micsoda tömegek, szintén gyerekek, családosok, nem azt tekintve, hogy most nekünk mi a kényelmes, hogy mennyivel jobb lenne a gyerekekkel otthon lenni, majd menjenek inkább csak a férfiak, egyáltalán nem csak a férfiak, hanem rengeteg nő és kisgyerek is részt vett ebben. A gyerekek akár pelenkásan ugyanúgy próbálják imitálni, amit a szüleik csinálnak.
Bár ez önmagában csak, bocsánat, egy kitérésként elég vicces, amit mondasz, mert ráadásul nyugaton a kereszténységben sokaknál azt érzékeljük, hogy inkább elnőiesedik. Tehát, hogy ez sem egy magától értetődő dolog, hogy menjenek a férfiak, mert nálunk ez nem feltétlenül van így. Tehát azért az iszlám hitnek egy nagyon erős férfias jellege van.
Abszolút.
És ez vonzó sokaknak, mert erőteljes, felmeri vállalni azt, hogy harcias, férfias, stb. És szerintem mi szomorúan tapasztaljuk, hogy a kereszténység sok helyen legalábbis kezdi ezt az arculatot elveszíteni. Mert ugye ma már különösen a baloldali woke ideológiában a maszkulinitás már lassan ilyen mérgező számba megy, szitok számba megy, hogyha valaki férfias. Ez egy nagyon szomorú irányzat, látszik, hogy az iszlám nem hajlandó ennek be.
Tudod, hol tapasztaltam ennek az erejét? Én nem jártam azokon a részeken, ahol ti, de Isztambulba el tudtam tölteni egy pár napot, amikor átszálltunk a hét gyülekezet területét célzó teológiai utunkon, akkor elmentünk a napi 5 imából az elsőre, fölkeltünk hajnali 4-kor, fakultatív program volt, és akkor elmentünk 5-re egy viszonylag nagy mecsethez Isztambulban, és megdöbbentő. Hát nem mondom, hogy élmény, de tapasztalat volt, hogy mennyi férfi van ott reggel, és micsoda közösségi élményt okoz ez. Nagyon érdekes volt hallgatni a beszámolótokat, és a záró körbe, ha még bármi bennetek maradt, adjátok hozzá. Az időnk miatt egy-egy záró kérdéssel lesz idő, és köszönjük, hogy elkalauzoltatok minket az iszlám egyik szívébe, bár azt fontos tudni a hallgatóknak is, hogy a legnagyobb iszlám ország mégiscsak Indonézia, amiről ma nem esett szó, de népességében ez talán egy másik beszélgetést is megérhet, de most maradva még itt Közel-Keleten, az érdekel engem, Fanni, veled kapcsolatban, ugye nőként mentél be erre a területre, nyilván máshogy kellett öltözz, mint itt nyugaton. Valószínűleg, Dávid, te nem feltétlenül öltöztél annyira máshogy, itt most bólogatsz. Szóval milyen érzés volt, nem féltél, mennyire érezted magad biztonságban, illetve mit tudnál Dióhéjba elmondani nekünk az iszlám nők helyzetéről, mert azért ezen a kultúrán belül talán ők az egyik legnagyobb kisebbség, ha úgy mondjuk, vagy többség.
Mindenképp figyelembe vettük, hogy mi az az öltözködés, ami elfogadott, nem volt szándékunk egyáltalán bárkit megbotránkoztatni, vagy figyelmet fölkelteni. Egyúttal, mivel nem volt kötelező az abaja viselés, tehát ezt a teljes testet elfedő alaktalan ruházatnak, az úgymond zsákruhának a viselése, ezért azt csak amikor mecsetekbe mentünk be, és ahol kötelezővé tették,
azt
viseltem.
Tehát...
Igen, az volt a cél, hogy azért be tudjunk jutni ezekre a helyekre.
A burka szinonimája, vagy az más?
Itt ugye azok a különbségek általában, hogy mennyire mutatja meg az arcot, hogy az áll és a nyak mekkora része látszik ki, különböző elnevezések vannak.
Az abaja alapvetően a testi.
A testet elfedő részre
lepel
utal.
Lepel az általában mindenkinél valamilyen szinten adott.
Viszont szabad az arc.
A burka, meg a hijab, meg a nikáb, meg stb. Ez az arc elfedésének a szintjét jelzi.
És általában az abajához vagy hozzávarva, vagy egy külön kendőként adnak kendőt, és azt...
A nikáb ugye... szint volt neked kötelező Szaúd-Arábiában, ugye? Tehát az, ahol az arcot kín lehet, de a hajadat el kellett fednie. Tehát az a nikáb.
Igen, és ezen belül is ugye nem várták el, hogy egy hajszál se mutatkozzon meg. Korábban akár egy munkaútra érkező hölgynek is egyébként ez kötelező viselet volt Szaúd-Arábiában, még akkor is, hogyha hite szerint ez nem lenne fontos. Viszont én ahhoz tartottam magam, hogy kaftánokban, hosszú bő, nadrágokban, szoknyákban jártam, ugye tért fölé és könyök fölé érő dolgot egyáltalán nem viseltem, és még így is pusztán azért, mert ugye Szaúd-Arábia a vahabita iszlámnak ezt a nagyon szigorú, rigorózus, a nőket feketében, a férfiakat fehérben, viszonylag egységesített öltözetben láttatja a hagyományok alapján, és ez megmaradt annak ellenére, hogy már törvényi szinten nincs előírva mindmáig, ezért látszott, hogy az, hogy pusztán azért, mert színeket vagy mintákat viselek, már kitűnök, és láttam is nagyon sok hölgy szemében, hogy elgondolkodik, hogy hát ezért, hogy megnézte, és tulajdonképpen ez nem az a fajta nyugati öltözet, amit ő erkölcsi szempontból ítélne el, de valahogy a hagyomány nem engedi, és ezért voltak ilyen kíváncsi pillantások, amiből érezni lehetett, hogy szimpatizáló hölgyek, akik szívesen kommunikáltak. Ugyanakkor voltak olyanok is, akiken az látszódott, hogy egy riasztó jelenségnek érzékelik, hogyha én ide bejövök és mutatok valamiféle alternatívát, az megbonthat hagyományokat, ez az ő életmódjukkal szemben kihívást jelenthet, és ezért nem állítom, hogy mindenki teljesen szívélyesen fogadott. De a hölgyek részéről az volt az érdekes, hogy ugye sokan már beléptek a munkavilágába, vezethetnek, és azt láttuk, hogy talán ők szigorúbban bántak az alájuk beosztottakkal, ők voltak azok, akik könnyebben kezdtek akár egy parancsolgatóbb hangvételt fölvenni, vagy kevésbé érezték azt, hogy velünk, mint vendégekkel szívélyesebben kellene válni. Tehát mi sokszor éltük át azt hölgy munkavállalóktól, és akár csak az utcán hölgyektől, hogy élvezik, amikor egy kicsit kiélhetik a saját szabadságukat, és az ott dolgozó, egyébként szintén muszlim, pakisztáni, bangladesi emberekkel nagyon mostohán tudnak bánni, tehát egyfajta felsőbbrendűséggel viszonyulva megvárják, hogy ő szedje össze a szemetet, akár direkt lelökik az asztalról azért, hogy őket szolgálják, és ezt nagyon érdekes volt látni úgy, hogy valószínűleg ugye a hölgy az otthonában egy tisztelettel tartozik, és láttuk is, hogy a férje felé tiszteletet kell, hogy leruljon, nem tehet meg bármit, viszont aki felé pedig megteheti, ott ő is gyakorolta
érdekes,
a tekintélyét.
Mert egyébként szerte a világon híres nagyon az iszlám vendég szeretet, és hát tudni kell, hogy ez a Nabil is, akitől idéztem, ő is ahmadi és pakisztáni hátterű. Dávid, fordulok hozzád egy záró kérdés elejéig. Bár említettem, hogy belemehetünk akár az Al-Aqsa hadműveletről írt cikketbe, vagy podcast is volt, vagy a Hamán szindrómáról, ez egy friss. Ezt mégsem tudjuk most megtenni terjedelmi korlátok miatt, viszont ajánlom a kedves hallgatóknak, hogy érjék el ezeket a nagyszerű és fontos írásokat. Hogy jobban megértsük a muszlim gondolkodás velejét, tőled a becsület és szégyen kultúra vagy paradigmát szeretném így zárszóként, ami talán segíthet nekünk, kérlek segíts nekünk keresztény hallgatóknak, nyugati hallgatóknak, legyenek éppen ateisták vagy keresztények, hallgatnak minket hívők, nem hívők, de alapvetően valószínűleg nem muszlim a legtöbb hallgatunk. Hogyan viszonyuljunk a muszlim emberekhez annak a tudatában, hogy ami őket leginkább mozgatja, ha jól tudom, ez a becsület-szégyen paradigma. Mi is ez, és hogyan tudunk hozzájuk állni szerinted? Mi az útravalód?
Elsősorban az az útravalóm, hogy kell egy nagyon nagy együttérzés a keresztényekben legyen, mert mi azt érzékeltük az általunk most már sok országban tapasztalt muszlim tömegek kapcsán, hogy döbbenetesen erősen működik egy olyasmi, amit csúnyán talán egyesek agymosásnak neveznének, vagy indoktrináltságnak neveznek. Nagyon érződik az, hogy nagyon nagy tömegek, akár a történelmi ismereteket sútba vágva hajlandóak olyasmihez ragaszkodni, aminek nincs köze a valósághoz. Általánosításnak hangozhat, de például pontosan a palesztin téma egy ilyen. Tehát nagyon sok emberrel beszélgettünk, és nagyon sokan úgy kezelik, sútba vágva minden történelmi valóságot, minthogyha Izrael előtt ott létezett volna egy palesztin állam a maga államfőivel, Jeruzsálemmel, mint fővárosával, amit tudjuk, hogy történelmileg egy, hát nem így történt. Ennyi. Szóval a lényeg az, hogy szerintem a keresztény oldalról nagyon szükséges egy együttérzés, hogy, és talán egy múltbeli megértés is, mert volt olyan időszak, amikor a kereszténységnek is volt talán olyan időszak, amikor kevésbé volt nyitott gondolkodású, vagy esetleg dogmatikusabban gondolkodott olyasmiről, amiről aztán később kiderült, például most gondoljunk arról, hogy a naprendszerünkről hogyan gondolkodunk, stb. Tehát, hogy mi nekünk is vannak történelmi hibáink. Az iszlámnak is megvannak a történelmi hibái, csak nem feltétlenül úgy tűnik, mintha szeretnének tanulni belőle sokan. Ugyanakkor viszont meg nagyon sokan kereső emberek. Viszont azt is látni kell, hogy az egyik legfőbb visszatartó erő ebben az, hogy az áttérés, még a keresés szintű kutakodás is, ami az iszlámon kívül van, gyakorlatilag a halálbüntetéssel ér együtt. Mert pontosan azért, mert egy óriási társadalmi kontroll van a legliberálisabb államban is. És pontosan ez az, amit említesz, a szégyen kultúrája náluk. A becsület esetében pedig az egyik legfőbb tanításuk, akárhogy is nézzük, a dzsihád. Természetesen fontos tudni, hogy a dzsihádot sokan sokféleképpen értelmezik. A dzsihádnak lehet egy olyan értelmezése, ami kifejezetten ez a self-improvement, tehát ez a önmagunknak a belső erkölcsi fejlesztése. De ha megnézzük az eredeti forrásokat, és én most már Ibn Taymiyyát és másokat, akár eredetiben is tanulmányozva mondom, hogy alapvetően ez egy militáns gondolkodásmód, ami a dzsihádra vonatkozik, aminek sok vetülete van, de amikor elővesszük a dzsihád központi tanításait, és a Koránban is olyanokat, hogy ez a legfőbb cselekmény, amit megtehetsz, ez a legfőbb jó cselekedet, és többet ér, mint az ilyen is ilyen ima, vagy az ilyen is ilyen zarándoklat, vagy stb. Például az Fanni által emlegetett Umránál többet ér a dzsihádban való részvétel. Vagy ha elosztja a hadizsákmányt a hajogtudós, akkor kinek ad belőle először? Nyilvánvalóan annak, aki részt vett ebben, mint dzsihadista. Továbbra szeretném mondani, hogy nem szabad ezt nagyon szélsőségesen értelmezni csak, tehát nem mindenki, aki a dzsihádban gondolkodik, terrorista, de mindenki, aki terrorista, az a dzsihádban gondolkodik. És alapvetően az egész iszlámnak feladata, az iszlám hitű muszlim közösségeknek feladata az, hogy az iszlámot kiterjesszék országvilág szintűen, mert a Korán által deklarált végső cél az alávetés, erről szól az iszlám, hogy ennek a békességében, szalemájában legyen benne az egész világ, ami ugyanúgy, mint a zsidó sálom, nem csak annyit jelent, hogy béke, azt is jelenti, hogy most az arab szempontjából, hogy alávetés, mert az Allahnak való alávetésen belül kapod meg azt a békességet, amit ők gondolnak. Ezért ők a legtöbbjük alapvetően abban gondolkodik, hogy igen, az iszlámnak terjednie kell. Tehát egy missziós vallásról van szó. Éppen ezért egyrészt együttértő szeretettel kell viszonyulni feléjük, hogy sokak egyszerűen belenőttek egy ilyen rendszerbe, és nagyon nehéz ebből kilépni, mert azonnal gyakorlatilag halálbüntetés terhe van a nyakukon. Másrészt pedig azt is tudni kell, és a keresztény világnak jó lenne, ha visszanézne a saját történelmébe, hogy hihetetlenül offenzív világ is, vallás is tud ez lenni. És megtörtént ez már az alaphódításokkal, megtörtént ez az ottomán hódításokkal is, történik ez a napokban is a radikális iszlámnak a térhódításával. Van egy ostrom, ha nem is általában az egész iszlám részéről, de az iszlámnak nagyon is aktív csoportjai részéről. És erre nagyon oda kell figyelnünk, és ezzel ellen fel kell venni szellemi, intellektuális és azt mondanom spirituális szempontból is a versenyt. Máskülönben arról marad Európa.
És a mi feladatunk is missziós, hívő keresztjének számára is, hogy az evangéliumot vigyük, és a Máté 28 alapján is, a földgolyó végső sarkára is megosszuk Isten szeretetét, az örömhírt. Surjányi Dávid, Fanni, köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
Köszönjük a meghívásodat.
Köszönjük, hogy itt lehettünk.
Hallgatóknak, nektek pedig a figyelmet. Jövő héten, ha Isten is éltet, újra jövünk, addig is a szerkesztők nevében búcsúzik Tóth Krisztián. Sziasztok!
Minden jó.
Minden jót nektek.
Köszönjük, hogy velünk voltál. Ha tetszett a beszélgetés, kövess minket a podcast felületeken, látogass meg az axioma.hu-t, és mesélj rólunk a barátaidnak is.